Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Meti Heteor Podcast, annak is a 71. kóbor műholdadása. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc.
Sziasztok, Gazs vagyok.
És...
hát is körülbelül ennyit éreztünk mára.
Nem. És most nem kell magyarázni végre a címet, rögtön az első hír az, hogy felbocsátották az európai Galileo pozícionáló rendszer, navigációs rendszernek 5. és 6. műholdját, ami hát nem arra a pályára jutott, ahová szánták őket, úgyhogy most be kell nyomni ezzel a gázt, átállítani arra, és közben nagyon szabadkoznak az ézánál, meg néznek csúnyán az oroszokra, mert hogy ezzel azért csökken a műholdnak a üzemideje, hiszen át kell vezetni a másik sarkába a városnak.
De az oroszok baszták el, tehát ők eresztették el, azt tudjuk ugye, hogy egy orosz teherűhajóval ment fel.
Mutogatnak egymásra, és általában a végfokozattal volt a gond, tehát a felbocsátás volt a para.
Uh-huh. De mit tudnak erre mondani az oroszok? Tehát hogy lehet a másikra mutogatni? Túl hamar elengedtétek a kapaszkodót? Vagy?
Nem, mert ilyenkor lehet erre a cuccra biztosítást kötni, hiszen valahol azt olvastam, hogy a Galileo műholdakból áll egy csomó a gyártósoron, és egyszerű fellőni abból a pénzből egy másikat, mint amiben az kerülne, hogy akkor most bebiztosítsák, hogy hát, ha nem fog működni az utc. Mert ez egyébként egy, amikor kész lesz, és nem tudom, hogy mi a ETA hozzá, akkor 30 darab műhold fog keringeni, 3 különböző pályán, 999 plusz 1, ha valamelyik kiesne, meg 5 darab földi command and control, meg vezérlő, meg telemetria hely, meg 40 darab szenzor hely. Ez egy jó nagy dolog lesz.
Sokkal nagyobb lesz akkor, mint a GPS, nem?
Rohadt nagy lesz, hihetetlenül pontos, és ami mellette szól egyébként, amivel eladják ezt a piszakdrága projektet egyébként, hogy ez tényleg civil lesz, tehát nem úgy lesz, mint a GPS, hogy akkor srácok, nekünk rakétával kell lőni, ez bekapcsoljuk a titkosítást, és mindenki más csak 40 méter pontossággal tud a jövőben tájékozódni, hanem az ingyenes része az pont, hogy én azt fogja tudni mindig. És akkor lesznek még ilyen még pontosabb földmérés, minden bánatra alkalmas centis pontosságú dolgaik. Izgalmas dolog amúgy, és annak néztem utána pont a héten, csak még nem írtam belőle semmit, hogy bőven nem csak a GPS van, nagyjából mindenki fejleszt egy saját műholdas navigációs dolgot. Van a japánoknak, az indiaiaknak, nyilván az oroszoknak, dolgoznak valamint a franciák, abból azt hiszem, hogy nincsen fent hold, csak nekik kell egy saját. Szóval, hogy nagy biznisz úgy tűnik.
De miért kell? Ezt viszont nem értem. Azon túl, hogy mindenkinek legyen pozícionáló rendszere, miért ez kell? Vagy ez miért kell?
Hát, ha pontosan akar lőni a hadsereged, akkor az jó, hogyha van saját. Mert abban nem nyúl bele más. A ruszkik ezért rakják fel a GLONASS-t nyilván, mert hogy a GPS az tök amerikai, arra azért nem nagyon lehet építeni.
Ja, ezt értem, igen, hogy a fegyverrendszereidnek kell, de mondjuk egy francia ország az tényleg ennyire soviniszta, hogy az európai az már nem is jó neki. Oké, vadászgépben ugyanezt eljátszották, ugye. Kiszálltak az európai projektből, kiszálltak az amerikai projektből, és megcsinálták a saját Rafale vadászgépüket, ami egyébként gyönyörű, de elég nagy hülyeségnek hangzik, vagy hát pénzpazarlásnak.
Nem teljesen értem amúgy, ez a Doris nevű rendszer amúgy, és hogy ezt mintha még csinálnák, és nem tudom miért.
Jó, hát ezt akkor nem
tudjuk. És a francia ügynökség csinálja ráadásul, de mindegy, egyszer ennek majd lesz értelme biztos, valami a végén kijön a képen.
Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mikor jelenti be a Magyar Nemzeti űrügynökség, hogy a Magyar Nemzeti Globális Pozícionáló Rendszert elkezdték gyártani?
Ezt valószínűleg soha.
Nem értem, hogy azt miért sajnáljátok tőlünk. Tehát egyrészt megérdemeljük, hogy legyen saját, másrészt hát elfér az űrben, nem? Tehát a francia globális pozícionáló, meg az orosz, meg az amerikai, meg az európai mellé.
Ezért is mondom, hogy az igazán nekünk is járna a több tiszteletet a magyar pozícionáló rendszernek.
A neveknek javasolnám a hadak útját esetleg.
Csaba 1, Csaba 2.
Csaba 1, Csaba 2, pontosan, azaz.
Egyébként, amit a magyar űripar viszont el akar érni, az az, hogy legyünk még teljes jogú ézatagok, mert hogy azt a pénzt, amit befizetünk tagságinak, azt vissza lehetne igényelni mindenféle tudományos projektekre. Ezt átlag 4 évente mindig elmondják, amikor új tudományos vezetés van, és soha nem leszünk ézatagok, pedig a KFK-i például, hogy emlékszem, remegvárja azt, hogy még több cuccot szállíthasson bele európai projektekbe.
Hát látod, hogyha magunk is megcsinálnánk a pozícionáló rendszerünket, akár még csak egy ilyen kis lokális pozícionáló rendszer, tehát az milyen gyönyörű lenne, hogy 2 darab műhold geostacionáris pályán Magyarország fölött lebegne, és a magyar eligazodás segíteni, és hogyha hát akkor ugye a fegyverrendszereink is, hogyha Magyarországra lőnénk, akkor itt lenne a magyar pozícionálás.
Más értelmes célpont meg amúgy sincsen.
Így van, itt akarhatnánk mi még lőni.
És amúgy akkor viszont kéne saját magyar űrkikötő is, például Bajkonné Asszon néven.
Aha, és akkor a kerbálosok, a magyar kerbálosok mehetnének spottolni.
Amit lehetett spottolni amúgy a héten, illetve augusztus 23-án egészen pontos legyek, az múlt hétvége, szabad. Az a Falcon 9-es tesztrakétának a megsemmisülte volt. A Grasshopperre emlékeztek, ugye? Volt adásban is, megnéztük a videót, ahogy felszáll, leszáll, mint egy gyertya. Na, ennek valami továbbfejlesztett verzióját tesztelték, de nem igazán működött, úgyhogy leállította a tesztet a gép, majd szétrobbant a levegőben.
De ez ugye a SpaceX, tehát a,
igen,
a
igen.
Legnagyobb ilyen magánűr cég, ami egyébként ugyanaz az Elon Musk-é, jól gondolom?
Igen, ez a Teslás, meg a Teslás volt PayPal-es Elon Musk.
Aha. Nevezzük nevén a gyereket a vasember.
Igen, akkor velem még fogunk találkozni az adásban is. De hát figyelj, ez szerintem nem olyan rossz, nem nekik, hát lényegében ez volt az első ilyen nagy publicitást kapott, hogy is mondjam, csak félre sikerült tesztjük.
Abszolút nem tartom égőnek. Hírnek hír, hogy egyik tesztucuk szétrobbant a levegő égben a helyi tévének a kamerái láttán, de az veseleljük az első követ, aki fel tud lőni valami olyasmit, mint ő, és vissza is száll rendesen. Igazni könnyű rakétát felbocsátani nehéz.
Nekem viszont nagyon eretnek gondolataim vannak arról, hogy mi hír és mi nem hír. Ez engem egyáltalán nem érint meg hírként, de értem, hogy a klasszikus újságírás szabályai szerint ez persze hír.
Hát... Atya, most elkezdett közben a következő linkünk zenélni. És a Rozetta az ugye hír.
Mi az a Rozetta?
Ez egy kő, nem?
Gáspár, ne bőszíts kérlek, nem maradhattál, nem élhettél egy kő alatt az elmúlt hónapban.
Egy Rozetta kő alatt éltem. A Rozetta... Éppen ezért kétfajta egyiptomi írás is tudok, de most ebben az esetben nem tudom, mi a...
Tehát a Rozetta űrszonderről beszélünk, ami van a filé leszálló egység, ami le fog szállni majd a nagyon kedvenc Churyumov-Gerasimenko 67P üstökösre, és csináltak most egy nagyon szép weboldalt az ézások, amin azt lehet megnézni, most éppen hol van a Rozetta, meg eddig merre felé járt, üstökös közelébe oda menni nem egyszerű, meg ugye általában minden űrbeli manővernek az a vége, hogy egy ilyen, hogy hívják ezt a szalagos sport, amikor nők ugrálnak a kezükben egy szalaggal?
Hát az a művészi torna, régen RSG, az a ritmikus sportgimnasztika, ma már RG, avagy ritmikus gimnasztika néven fut.
Ezt kerestem, tehát ilyen ritmikus gimnasztika bemutató alakú pályákon vannak, amíg meg nem közelítik úgy, ahogy kell, és ezt most, hogyha végighúzod az alján a egredet, akkor meg is lehet nézni, hogy hogyan navigálta oda magát az üstököshöz a cuccos.
Hát én inkább előveszem az itthon levő egyik ergés szalagot, és magam megrajzolom ezt a dolgot. Ezt nem próbáltatok még biztos soha, de nagyon jó
valóság. Hogy...
Egy ilyen ergés szalaggal csodálatos dolog együtt élni.
Mi ennek a trükkje? Ez súly az valahol a végén?
Vagy az a legjobban, az égvilágon semmi nem, nincs trükkje. Tehát, hogy egy ilyen sejem szalag, ami ennek a felfüggesztése az talán nem, tehát nem egy egyszerű csomóval van oda kötve a bot végére, vagy annál egyel picivel bonyolultabb fémszerkentyűvel, és a végén van egy olyan varrás, hogy a legvége az egy kicsit nehezebb. És elsőre, nem hogy én elsőre tudtam ilyen csodálatos köröket rajzolni vele a levegőbe, de a pár éves lányaimnak is elsőre sikerült.
Ez menő. A következő metisörözésre el kell hoznod, ki kell próbáljuk.
És bemutatót is tartok természetesen.
Természetesen. Nem is kérdés.
Jó.
És amúgy csodálatos weboldalon még egy dolgot lehet megnézni, mindenkit kell, hogy érdekeljen, és következő adás előtt kikérdezzük, hogy mennyit ment az Istenverte szonda, és most valami 6,2 millió kilométerre, már nagyon régen nincsen garancia akkor, és több kötelező szervízen van túl.
Hát, ilyenkor azért nehéz betekeredni a pit stopba.
Akkor azon nem éri meg megvenni, hát nem volt szervizeve. Na mindegy is. És azt mondja, pár hete kihagytuk a másik jót, az IC-nek a pályáját bemutató oldalt, majd berakom a adásnaplóba azt is. Az is tök látványos. Most valahogy a webes emberek meg az űremberek rátaláltak egymást, és egészen gyönyörű dolgokat csinálnak. Abba hagytam a lelkesedést, mehetünk tovább.
Úgyis most egy kicsit ilyen szájjelhúzás is jöhet, vagy legalábbis ezt, amit most fel fogok olvasni, ezt tényleg semmiféle konkrét céllal nem raktam be, egyszerűen csak belefutottam a hírbe, elolvastam annak a címét, meg a leadjét, és úgy éreztem, hogy már pedig azt hiszem az MT-t kárhoztatjuk ezért, az nyilvánosságot érdemel, meg 100 botütést, mondanám nektek a címet. Egyre több vasútállomáson van ingyen wifi. Mondanám a rögtön ezután következő leadet. Jelenleg még csak 6 vasútállomáson van ingyenes wifi hozzáférés, ám pont a lead arról szól, hogy idén még 2 át fognak adni Szegeden és Debrecenben.
Tényszerűen igaz, hogy egyre több.
Abszolút, tehát igen, nem, nincs benne hazugság, csak aki ezt így megírta, hogy egyre több vasútállomáson van, és az a 6, az elmúlt években már 6 vasútállomás sikerült ellátni wifivel, és azon őrült nagy a forgalom, és mindenki facebookozik, hinnéd-e vagy sem, erről is szól a cikk.
Nézd, mégsem lehet azzal a címmel és leaddel megírni, hogy idén még 2 baktert küldenek le a sarki PC-boltba TP-Link routerért.
Hát igen, de azért ez a sikerpropagandának egy ilyen egészen csúnyán félre sikerült önleleplező megoldása. Tehát oké, csak az ne derült volna ki, hogy 6. Csak elmondták volna, hogy mennyi a forgalom. De valami, de nem. Le kellett leplezni magukat.
Ez nem, mint a vasúti wifi egyébként, ezt nem tudom, hogy szoktátok-e próbálni használni, vagy közel jutott-e már hozzátok.
Én egy pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy ingyenesen, nyilvánosan elérhető wifi-t soha nem használok, és nem biztonsági okokból, hanem mert ezek mindig túlterheltek.
Szerintem... Teljesen jól működik a sima mávos ingyen wifi.
Tényleg.
A Budapest-Miskolc vonalon ott időnként leszakad. És nem ugyanott a mobilnetem szakad le, hanem tök máshol, egészen meglepő módon.
A pécsi vonalon ugyanott szakad le, ahol a mobilnet, mert hát mobilnetem megy, telekomos mobilnetem megy, ha jól tudom. És viszont lassabban jön vissza, viszont szűrve van a tartalom, és a Go-keres oldalok például szűrve vannak, kivéve a cink.
És milyen indokkal? Biztos kiírják ilyenkor.
Hát, hogy túl sok adatot forgalmaz, vagy tehát ugyanaz az indokkal, mint a YouTube. Uh-huh. De tehát az összes Go-ker média oldal kivéve a cink.
De a cink az magyar média, az hülyén vennék ki magát, hogy magyar államosítókat nem lehet magyar újságot olvasni.
Hát hülyén vennék ki magát, de ez kit zavar manapság. Valami hülyén veszi ki kicsit magát.
Csak zavaróak ezek a dolgok. Tehát.
Nem tudom, én ide hozhatok egy technológiához nem kapcsolódó ügyet? Vagy inkább ezt ne tegyem?
Minden kapcsolódik a technológiához.
Ez tényleg nagyon kevéssé, csak ha már így azt mondtuk, hogy most akkor ez ilyen hülyén vennék ki magát. Lehet, hogy én értettem félre valamit, de a Hír 24 cikkében a napokban azt olvastam, hogy az első ilyen bank kontra állam per, ami valami XY-es vidéket akarék szövetkezett, volt a felperes és a magyar állam az alperes, és ugye most ezek zajlanak szakmányban, sorjában. Szóval, hogy ott volt egy bírósági ítélet, mi szerint ugye a történet arról szól, hogy a bankok visszamenőleg módosították, vagy egyoldalúan módosították a szerződéses feltételeket, és ez itt tisztességtelen. Mondja ki egy törvény, és akkor ennek ezt perelte a lényegében az összes magyar bank, vagy hiteltadó szervezet. És a bíróság azt mondta, hogy már pedig ez így bizony tisztességtelen, visszamenőleg szerződés módosítom tisztességtelen. És ugyanez a bíró, ugyanebben az ügyben azt mondta, hogy ja, és egyébként van az, hogy az államot képviselő ügyvédek, azok 2,7 millió forintot kérnek azért, hogy itt képviseljék az államot, de az túl sok, 500 ezer elég lesz nekik. És ugye, tehát ez egy ügyvédi iroda, aki le volt szerződve arra, hogy az állam kontra bankok ügyben képviseli az államot, és egy szerződésben előre lefektetett díjazás alapján számlázta ki ezt az összeget, és a bíró miután azt mondta, hogy visszamenőleg szerződést módosítani bankoknak nem szabad, azután azt mondta, hogy viszont ő visszamenőleg ezt a szerződést, amit a ügyvédek kötöttek az állammal, hát ezt nem tudja elfogadni, és azt visszamenőleg módosítja. És nekem ekkor jutott az eszembe, hogy hát azért ezek csak szemet szúrnak valakinek, nem?
Itt de valaki lehet, ezért hülye, azt hiszem.
De igen, tehát hogy ez azért tehát egy ítéleten belül ugyanazt kétszer, kétféleképpen érteni. Lehet, hogy csak az újságíró tájékoztatott engem félre, vagy nem fejtette ki ezt rendesen, és az elég nagy baj, ha így van. De könyörgöm.
Ezt tényleg nem tudom technológiával visszahúzni.
Van az, hogy does not compute egyébként, mert ez annak az alapesete.
Azt meg nem ér.
De, de. Vannak szituációk, amik teljesen értetlenek. Erre az irodalom eszközeivel nagyjából reflektálni, vagy a, nem is tudom, polgári engedetlenség és erőszakos cselekmények másik lehetőség. Na de hosszan elhallgattunk. Tényleg nem tudom, mit lehet erre mondani. Valaki hülye.
Valaki hülye.
Még nem is az interneten, azt legalább ismerem. Valaki hülye az interneten, azt mindjárt értük már át.
Arra már tudunk mit mondani. Arra már tudjuk azt mondani, hogy ne olvasd a kommenteket, vagy valami.
Ja, abban van a vitamin.
De nem csak a vitamin van benne mostanában. Nem csak a vitamin van benne, egyezzünk meg abban. Visszajött az emberünk, képzeld.
Melyik emberünk?
Hát egyrészt Ferenc most megint hallatszik.
Igen, Isten hozott Ferenc.
Egy rémálmot kellett elhárítanom.
Hamburger bedarált részekről beszélgettünk, és a kommentekről.
Volt ugye a Gokeren a kommentes dolog.
Mi szerint?
Volt egy idióta gyerek, valószínűleg egy ember volt, aki így körbe spammelte egyre agresszívabb, egyre rémségesebb képekkel az összes kommentdobozt, ami létezett az oldalon. És most, hogy többet ilyennel fordulhasson elő, mindenféle egyre érdekesebb megoldásokkal kísérletezünk. A Sheriff linkelt most egy képet arról, hogy hogyan blörölünk éppen ki képeket. Na mindegy, letértünk a témától.
Nem lehet megkeresni és megpofozni ezt az embert?
Legjobb emberek vannak rajta, ilyen J és névabobos megoldásokon gondolkodunk.
Na, de mert addig is, amíg az erőszak nem megoldás, azért egy opcióként esetleg felvetődhet.
Igen, nem mint megoldás, hanem mint egyfajta ilyen lokális kezelése a problémának.
Igen, de a helyzet eszkalálása. Ja. Aztán jöhet a Antrax és a lófej.
Ha már politizálunk, akkor ezt a másik furcsaságot is felvethetem.
Amelyiket a?
Hát azt, hogy, hogy ugye az Android következő változata, amiről tudjuk, hogy minden változat egy valami édességhez kapcsolódó nevet kap, és legutóbb a KitKat volt, most egy L-betűs Android verziót fognak idén ősszel bejelenteni, eddig csak Android L-ként szerepelt, és most valaki megtudni véli, hogy a citromos habcsópite, azaz a lemon meringue pie lesz a következő édesség, aminek a rövidítése nem más, mint az, hogy LMP, tehát hogy az Android LMP lesz a következő év meghatározó operációs rendszer a mobil platformokon.
Ez nem túl nagy részesedése?
Hát gyanús mindenképpen.
Lehet más a platform.
Tökéletes.
Azon gondolkodom, hogy hogyan fogok a telefonomhoz ilyen Vágó Gáboros bajszot növeszteni. Én többször próbáltam, de nem megy. Lehet, hogy fel kell ragasztani minden reggel.
De hogyha az LMP-nek van egy cseppesze, akkor erre nagyon erősen rámennek, és valami appot, ilyen magyarázó appot feltesznek a Play Store-ba. Mert ez így nagyon vicces. Nekünk legalábbis. Olyan ez, mint az ilyen fura néven elnevezett autók, amik az világ egyes pontjain nem nevezhetőek úgy el.
A Priusra gondolsz?
Hát
amit ennek ellenére Magyarországon Priusként adnak.
Igen, meg a neutrogénya kézkrémre, amit egy idő után elkezdtek neutrogénának mondani itt Magyarországon. De itt az autóknál igazán érdekes ez a dolog, ahol biztos egyébként más olyan termékeknél is van ez, ahol minden termék kap valamiféle fantázianevet, és azt az egész világon terítik. Azt tudom, hogy az autóknál vannak ilyen direkt erre szakosodott ügynökségek, amiknek az a dolga, hogy egy kitalált terméknévről eldöntsék, hogy a világ mely országaiban nem használható, mert valami kínos dolgot jelent.
Itt jelezném azért, hogy a Acronym Finder oldal az LMP-re első helyen a Link Management protokollt írja, másodikra pedig az utolsó menstruációs periódust. És csak harmadik találtam, hogy a LMP egyel kevesebb csillaga, mint az eddigiek.
Na hát így, ezen minden esetre úgy tűnik, hogy a Google-nél nem gondolkodtak el, hogy egy magyar párt nevét adhatják el az operációs rendszerünk következő változatának.
Egyébként a Blackthorn nevű játékban, amit a Blizzardosok csináltak, egy ilyen 2D-s jobbra futsz balra, és időnként lelősz embereket, ha nem gránátozod le őket típusú. Egészen ügyes darab volt. És egészen eddig komolyan lehetett venni, hogy te vagy a letépett farmer kabátos csávó egy shotgunnal, amíg el nem jutottál a történetek arra a pontjára, ahol eljutsz a ősgonosznak a várába, a szarlakba. És hát hiába írták ezzel, azért mindjárt tudtuk, hogy mi van ott.
De nem sheet lennek a magyar fordítása ez, hanem...
Nem, ez az angol volt.
A sheet wheel. Aha. Hát a szarlak, az szép. Na, ilyenből sok van, és az autóknál Az évek során persze volt néhány kínos eset, amikor nagyon rossz nevet kapott egy kocsi.
És a Chevy Nova ugrik be hirtelen, de az régi, az vagy 50 éves sztori.
Chevy Nova?
Igen. Latin piacra szánták, és a Nova azt jelenti, hogy nem megy.
Na így. Na jól van. Én kidühöngtem magam a értelmetlen és nem tech, ám vicces hírek tekintetében.
Akkor adok egy vigasztalót értelmetlen, kicsit tech, de vicces kategóriában.
Hype-a.
Egy letölthető kicsi programocska, csak iPhone-ra egyelőre, az Instagramtól, vagyis hát a Facebooktól lólépésben. A Hyperlapse a neve, és mozgás stabilizál, illetve mozgás gyorsít fel, tehát felgyorsítja a videót. Arra van kitalálva, hogy 10-szeres sebességen fogja visszajátszani a felvett videót, vagyis hát választható, hogy 1 és 12-szeres gyorsítás között, és ilyen barakásan kisimított az összes kézremegést, azt megpróbálja kiszedni. Olyan, mint amit a Microsoft Research mutatott be, vagy 2 héttel ezelőtt, csak egyrészt most telefonnal elérhető, másrészt nem annyira szép a végeredménye.
A sétáló embereken nagyon látszik, hogy mennyire béna az érez, viszont a másik példavideón, amit kiadtak az Instagramék, az meg tökéletes, amikor valami hajóval távolodnak ott a folyón a várostól. A csodálatos turista felvétel.
Én szerintem ez gyönyörű. És azért, én azért nem hoztam elő, bár én is olvastam a hírt, mert nem próbáltam még ki, és nem tudom, hogy...
Én ezzel tegnap óta játszom.
És tényleg olyan?
És nagyon menő.
Értem, hát akkor kénytelen leszek magam is kipróbálni.
Ilyen kézből nem is, hogy sétálok, hanem ilyen gyalog tempóval megyek egyik megállóból a másikba, abból egy teljesen használható felvételt tudod csinálni. És aztán, amikor villamoson vettem fel valamit, vagy ma reggel autóba vettem fel valamit, akkor azok nagyon szépek lettek.
És ugyanaz az Instagram féle videórögzítő módszer van, vagy amit a Vine-nál is tapasztaltunk, hogy amíg rajta tartom az ujjam, addig
fel. Ja, nem. Az nagyon kellemetlen lenne, amikor 5 percig veszel fel valamit.
Aha.
Itt megnyomod, és akkor amíg ki nem kapcsolod, addig veszi. És mutatja, hogy hát 6 perce veszed fel, de valójában csak 1 percet vettél fel még. Vagy egy percnyi anyag lesz ebből nagyjából.
Aha, tök jó.
Mennyire eszi ez a vasat? Tehát, hogy elkezd-e olvadni a kezedben a telefon darabokat?
Olvadni nem olvad, de hát nyilván megterheli.
Hát, de mivel csak iPhone-ra van, az iPhone ezt bírja, úgyhogy senki ne panaszkodjon.
Nézd, én ebben az adásban a plebs vagyok a olcsó telefonommal.
Ugye én is, az én olcsó telefonom van, nekem is, mint neked.
Úgyhogy majd megyek sétálni a Instagram Engineering épület elé, és lengetem a kis olcsó kartontáblámat, hogy nekünk is.
Én meg majd az iPad-del fogok megpróbálni rögzíteni valamit, az biztos nagyon kínos lesz.
Arra hivatkoznak egyébként, hogy valami API nem elérhető, ami kell ahhoz, hogy a gyroszkópot így össze tudja lőni. Nem tudom.
De ez az a dolognak a technológiája, hogy te tartod a telefont, és a gyroszkóp segítségével kiválasztja azt a pillanatot, amelyik kockát rögzíteni érdemes?
Nem. Felveszi, tehát tudja, hogy a gyroszkóp miatt, hogy amikor ezt a képkockát vetted fel, akkor a térben hogy volt elmozogva.
Aha.
A telefon a korábbi állapothoz képest, és akkor ezeket így ki tudja simítani később.
Pont úgy működik egyébként, a kép stabil, úgy általában, hogy a közepéből vág egy nagyobb téglalapot, és a széléből a mozgás meg kiveszi.
Hát mármint, hogy elektronikus képstabilizátor, ugye? Mert az optikai az fordítva működik, az mozgatja.
Mint az utólagos képstabilizálás, amit filmeken szoktak használni.
Igen,
például.
Igen.
Egyszer láttam ilyet vágógépen nagyon gyorsan futtatva, és ahogy ott ugráltatta rajta a téglalapot, az nagyon vicces volt. És utána a végeredményt meg az atya úr, ez a drón nem is remegett még annyira sem, mint amennyire emlékszem volt.
Tudjátok, ez a technológia, ez van a YouTube-on is, tehát kérheted a feltöltött videódra, hogy...
Igen, úszik is össze-vissza
a kép. Nagyon rossz, össze-vissza úszik, én soha nem tettem rá, mert pont ezért meg borzasztóan úsztatja. Azért az elég ciki egyébként, hogy a Microsoft kijön egy ilyennel, mint egy nagyszerű kutatási eredményemből, már csak évek kérdése és csodálatos termék lesz, majd rá 2 hétre az Instagram meg azt mondja, hogy ja, nekünk ilyen már van.
Ezen nagyon látszik, vagy én legalábbis én ezen csak azt érzem, hogy hát ők is olvasták a sajtóban, hogy a Microsoft beutatott valamit ugyanilyen névvel, és ők egy délután már építettek valami prototípust ebből, gyorsan fejezzük be, és akkor meg tudjuk lovagolni ezt a hullámot. De ettől még egy csini dolog, csak Nem kell túl kombinálni.
Nézd meg, Feri, meg nézzétek meg ti is, amit kedves hallgatók az adásnaplóban a sétáló emberes videót. Uh-huh. Az olyan, mintha mindenki tipegne. Nagyon, nagyon durván életszerűtlen. És az egy viszonylag nagy felhasználás, hogy legyen egy olyan felvételed X helyen, ahol te éppen ezt akartad.
Jó, de abban az emberek lehet, járnak. Abban a Microsoft is pont ilyen lesz. Tehát az ugye nem attól smooth, hogy nem tudom, ilyen köztes kockákat generálna, hanem hogy tudja az ilyen más módon, tehát kép elemzéses módszerrel dolgozik, de tudja, hogy hol a kép közepe.
Persze, csak más pontak. Tehát az Instagram kiadott egy túlt, ami itt van a telefonon, csinálja vele menő videókat, ami egyes helyzetekben béna videókat csinál. A Microsoft azt mondja, hogy van egy ilyen keresési vagy kutatási irány, ezt tudja most, szerintünk GoPro-val majd menő lesz.
Uh-huh. Jó, értelek. Nekem az Instagram megoldása szimpatikus. Nem is a szimpatikusabb, hanem a 2014-ebb. Jönnek egy ilyen minimálisan elfogadható termékkel, és azt mondják, hogy na itt tartunk most, ezt fogjuk majd egy kicsit tweakelni. Az Instagram maga is ilyen volt, az Instagram videó pont ilyen volt, az elején lényegében használhatatlan volt. Mostanra meg már Vajna tímja is ilyennel rögzíti az Ice Bucket Challenge-ben való részvételét.
Nem, az egyik kutatási eredménynek az aktuális beszámolója, a másik pedig egy játék.
Így van, de ugyanarról a problémáról szólnak mind a ketten. És valami más kapcsán ma keresgéltem a neten, és az Origo címlap dizájnváltásáról szóló cikkeket kerestem, és akkor azt láttam, hogy az online marketing blog az a váltás előtt egy nappal megírta a kritikáját az új oldalról. És lényegében mindenki azt a hozzászólást vigyeztette a poszt alá, hogy de ez tök jó, de miért nem egy nap múlva írtad meg, amikor már látnánk is, hogy miről beszélsz. És hát ez, igen, erről beszélünk, hogy az Instagram ad valamit a kezedbe, hogy játsszál vele, nézegesd, a Microsoft meg egy mézes madzagot lendít az orrod elé.
Igen, de illetve nem mézes madzag. Azért ezzel én nem értek egyet. Tehát ők megmutatják, hogy a kutatás az így működik, az Instagram meg azt mondja, hogy ilyen kódereink vannak. Én szeretem a kutatókat, de elfogult vagyok.
Én nekem sincs bajom a kutatókkal, de hát ez a... Szóval pont 2014-ben szerintem nem azzal kell hencegni, hogy nekünk vannak kutatóink, akik dolgoznak valamin, amit te most még nem érhetsz el, hanem meg kell csinálni, és oda kell adni, ahogy éppen áll.
Nem, mert akkor folyamatosan törött dolgot release-elsz.
De hát ezt csinálja ma mindenki.
Folyamatosan. Ez az egyik baj a világgal.
Hát egyfelől, igen.
Béta tesztelendő dolgokat, amik nálam törnek el folyamatosan. Fizetni vagyok olyasmiért, ami működik. Ez...
Igen, ebben igazad van, de másfél meg azt meg nagyon szeretem, hogy egy termék az a folyamatos javulás állapotában van.
Honnan könnyű javulni, hogy nem megy?
Igen, de onnan is, tehát azért a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor 3 évente bocsátanak ki mondjuk egy új operációs rendszert, mint a Microsoft tette ezt, vagy 5 évente, az nem azt jelenti, hogy az új, amikor kijön, akkor az hibátlan, sőt, az ugyanúgy az elég gáz.
Nagyon izgalmas és tök elvívő kérdés ettől a témától, hogy, és azt hiszem ennek volt is a múltkor, volt belőle cikkezés egy hónapja, hogy mennyire nincsen garancia, vagy a problémák felvállalása úgy általában az informatikában. De mi ezt kiadtuk, te telepítéskor aláírtad a EULA-t, osz csau, tied, örülj.
Igen, és ugye ennek van egyfajta analógiája a gyógyszeripar, ami annyiban analógia, hogy ott szintén végtelen bonyolult komplex rendszereket adnak el termékként.
Hú, basszus. A múltkor elolvastam aktuális gyógyszeremnek, amikor betegszavim voltam a mellékhatásait, és ez a láz, hasmenés, rosszullét, szédülés, végtagfájdalom, háború Ázsiában, atomháború, világkipusztulás, és ez volt a vége, hogy az csak 1000-ből 1 esetnél következik be.
Hát
és,
igen.
És agyahúgy, és ebből legalább 3 dolog tünet volt, amiatt szedem.
Nekem egyszer volt egy ilyen használati utasítás a kezemben, ami a mellékhatások között felsorolta nagyon ritka esetnél a halált. De tényleg ki volt nyomtatva. De ritka esetekben halál. És hát azért szerintem tehát egy túl gondolása ennek a használati utasítás izének.
más esetekben gyermekek jelennek meg a családban, és elmehet évül az adás.
Igen. Na jó, de hogy befejezzem ezt a gondolatmenetet, szóval, hogy ott is nagyon bonyolult rendszereket adnak ki, amik tényleg nagyon nehezen hibátlaníthatók, de ha megnézzük, azért végtelen nagy a különbség abban, ahogy a gyógyszeripar, hogy is mondjam, csak béta tesztel, meg abban, ahogy az informatika. Az informatika lényegében ma már, hát az persze több barátunk megsértődne, ha azt mondanám, hogy egyáltalán nem tesztel, mert ez nem igaz. De a teszt folyamat egy jelentős részét azt mondjuk úgy, hogy crowdsource-olja, míg a gyógyszeripar ez persze a törvények is erre kényszerítik, de hogy nem tudja megtenni, hanem sok éven át vacakol azzal, hogy kiderítse a legegyszerűbb vitamin készítményről is, hogy az még véletlenül sem okoz-e valami nagyon furcsa betegséget. És akkor valahol a kettő között helyezkedik el például az autóipar, akit szintén szoktak még ezzel a tesztelés dologgal zaklatni, akik meg megpróbálják minden autójukról kideríteni, hogy az mennyire időtálló és mennyire biztonságos, de ott, ha én jól értem, akkor csak bekekkelik ezeket a teszteket, és eleve úgy tervezik az autókat, hogy a rénszarvas teszten, ami egy ilyen nagyon művi teszt, tök jól megfeleljenek. Az, hogy egyébként mi történik a valós forgalomban, az közel mindegy.
Hát illetve most volt azért az elmúlt évben kettő olyan durva nagy visszahívás, meg botrány, ami ezt az egészet legalábbis zárója betette. Az egyik a kieső slusszkulcs leálló autós történet Amerikában, a másik meg az a fékpedálos, amikor helyenként az ember lába beszorult.
Igen. És hát a kieső slusszkulcs az konkrétan egy nagy múltú amerikai autógyárnak könnyen jelentheti a végét.
Igen, és az valahol tényleg kínos, amikor a kormányok a fékszervó eltűnik.
Egy autópályán gyorsan haladás közben, hát az bizony kíves, igen.
Ja, szoftveresen van egyébként még egy nem teljesen példa, de fél példa. A hét elején Gáspárral elkezdtük keresni, illetve én elkezdtem neki hisztizni, ő pedig megtalálta nekem a Spotify-ban a Discover funkciót, ami nekem egy ilyen központi funkció volt a Spotify kliensnek. Én hallgatok dolgokat, a barátaim hallgatnak dolgokat, ő pedig ez alapján valahogy ajánl olyan együtteskedő számokat, amik lehet, hogy érdekesek. Uh-huh. És ez volt az egyik alapnézete ennek a kliensnek, a bal felső menüben a első vagy a második pont. Most valaki úgy gondolta, hogy ezt letisztultabbá kéne tenni ezt a dolgot, ezért a böngészés nevű fülnek a legutolsó menüpontjába, ami normál kijelzőn nem látszik, hanem el van bújtatva egy more link alá, oda berakták.
Van angolul egy szó, és nem tudom, hogy létezik-e, de az a fajta ilyen lelki terror, amikor így meggyőzöl valakit, hogy valójában az, ami történt, az nem is történt meg, a gaslightingnak hívják. Uh-huh. Szerintem, amikor így arrébb teszünk gombokat, hogy letisztultabb legyen, vagy ja, ez a funkció mostantól itt elérhető, az gyakorlatilag ennek egy formája, és le kéne ezzel állni. Így webszinten, mert nagyon káros.
Ne tegyünk arrébb gombokat,
csak azért, hogy arrébb legyen téve.
Csak azért ne, de hát ezt gombokat sok esetben tesznek azért arrébb, mert a komoly analitikákkal azt mérik ki, hogy ott, ahol most vannak, ott nem jók.
Viszont momentán eltüntették a zeneajánló funkciót a rendszerükből, ami egy streaming zene kliensnél azt hiszem, hogy központi.
Explicit opt-in szeretném, hogy én döntsem el, hogy most akkor az új kinézetet szeretném csinálni. Mondjuk ezt úgy is lehet, hogy évente megveszem az aktuális változatot a szoftvernek, hogyha igényelem az újdonságokat. Esetleg ezt dobozban is lehetne kiadni egy CD-romon.
Vagy flopin.
Én ebben tök benne lennék.
Igen, de szerintem a piac nagyobbik fele az nem állna be mögé, de arcba.
Nem, a piac nagy része az eltűri az ilyeneket, és folyamatosan frusztrálódik.
Igen, bár ezzel kapcsolatban is volt most a héten egy ilyen nagyon meglepő tapasztalatom, ahogy ugye a Facebook bejelentette, hogy mostantól az ilyen átverős, upverse stílusú címadást azt ki fogja szűrni, és ezt úgy fogja csinálni, hogy megnézi, hogyha rákattintottunk egy tartalomra, egy külső tartalomra, akkor ezután mennyi idő telik el, mire visszatérünk a newsfeedünkhöz, és a kevés, akkor arra enged következtetni ez a helyzet, hogy az egy ilyen olyan cikk volt, ami nagyon csábító címmel végül is nem elégített, vagy nem teljesítette a korábban magáltal keltett igényeket, vagy elvárásoknak nem felelt meg. Tehát az ilyen clickbait típusú címadást így fogja szűrni. Nem ez az érdekes igazán, bár ez is nagyon várom, hogy ez eljöjjön ez a világ, amikor ez működik. De hogy mindezt arra hivatkozott tették, hogy megkérdezték, csináltak egy kutatást, és megkérdezték a Facebook felhasználókat, akikből jó sok van, tehát jó nagy reprezentatív mintával lehetett dolgozni, hogy mit szeretnek, mit szeretnének a mostani helyett, és azt mondták az emberek, hogy azt szeretnék, hogyha a címek sokkal leíróbb jellegűek lennének, és már a cím alapján el tudnák dönteni, hogy el akarják-e olvasni azt az anyagot, vagy sem. És hogy, tehát hogyha ezzel szembeállítjuk mondjuk az egész mai magyar sajtót, mármint online sajtót, ahol mindenütt azzal operálnak egyre inkább, hol mennyire durván, de azért lényegében mindenhol játszanak ezzel, hogy ezt nem hiszed el, mi történt, megdöbbentő dolog derült ki az alkoholos italokról, és hasonló címekkel operálnak. És hogyha megkérdezték volna az olvasókat, akkor az derült volna, hogy az olvasók ezt köszönik szépen, de nem akarják. És belekattintanak, de aztán elégedetlenek lesznek. Ez egy rossz irány. És mindez csak annyi kellett volna, hogy megkérdezni az olvasókat, hogy lehet mégiscsak valami értelme az ilyen kutatósdinak.
Ez egyrészt azért egy szép történet, másrészt a Facebook már annyi mindent csinált, anélkül megkérdezett volna, kezdve a newsfeed összeállításával. Hogy nem ítélem meg.
Nem a Facebookot akartam én most piedesztára emelni egyáltalán. A mondandóból, ami lényeges volt számomra, az a kutatás, ami szerint a felhasználók túlnyomó többsége azt szeretné, hogyha a címek segítenének eldönteni, hogy amit majd olvasni fogunk, az pontosan micsoda. Tehát deskriptív, leíró címeket és leadeket szeretnének az olvasók. Ez derült ki. Úgyhogy aki nem ilyeneket csinál, kedves magyar online sajtó, most üzenek, aki nem ilyeneket csinál, az az olvasói kedve ellenére teszi ezt. Ami hát lássuk be, nagy bunkóság.
Ugyanitt szeretnénk egy modellt és egy üzleti modellt a magyar sajtón, a magyar online sajtónak, amiben ezek a címek, amiket szeretnél, megjelnek.
Nem, úgy általában egy üzleti modellt a magyar online sajtónak, pont. Tehát semmi alárendelt, mellérendelt szerkezet nincsen ebben. Ennyi. Ha ezt megoldjátok, akkor ez így már elég.
Sőt, hát akkor szűkítsük tovább, hogy ez egy üzleti modellt. A magyar.
Üzleti modellt a magyar.
A magyar embernek. Az utóbbira nem tudom a választ. A magyar sajtó esetében mindenképpen javasolnám kísérletet tenni arra, hogy akkor most így üljön össze a think tank, és próbáljanak kitalálni olyan újságot, amilyen tetszene az olvasóknak.
Most nem az, hogy az olvasóknak tetszene, hanem most gyakorlatilag az van, amit a Facebook eltűr.
És nem, én arra biztatnék mindenkit, hogy mégiscsak próbáljon egy olyat csinálni Facebook ide vagy oda, amit az olvasóinak szerinte tetszene. Valaki megreszkírozhatná ezt, akár fektethetne is pénzt ebbe, hogy kipróbálja, hogy vajon újságot csinál, amit az olvasók szeretnének olvasni, olyat megéri-e, vagy sem. Mindenki azt feltételezi, hogy ezt nem éri meg, de ezt még senki nem merte kipróbálni. Hanem helyett mindenki telepakolja bannerekkel, és minden marhaságot megír csak azért, hogy legyen még egy oldal, ami elvisz még 3-4 banner helyet.
Te Ferenc, te most nagyon kikacsingatsz.
Messze vinne, hogyha erre válaszolnék.
Én több mint egy éve ugyanezt gondolom, és egyre másra azt látom, hogy az élet megerősít engem. És az új trend, vagy az lesz az új trend, hogy nem pakoljuk tele reklámokkal az oldalainkat, és nem azért írunk meg valamit, hogy legyen még egy oldalunk, de majd meglátjuk, hogy igazán van-e vagy sem.
Egy kezemben meg tudom egyébként számolni, hogy hány sajtótermékért fizetek, mert ez kettő. Az egyik a Foreign Policy, aminek amúgy leíró címe és lidei vannak, plusz egy rohadt jó külpollap. A másik a The Magazine, ami pedig két hetente szállít 5 jó sztorit random témában, mik jól vannak megírva, és ott meg teljesen mindegy cím, mert egyébként egy olvasóra esik be, és ott fogom fogyasztani majd.
Na, hát így.
Ugyanakkor a magyar piacon méretgazdaságosságból egyiket sem lehet megcsinálni.
Hát a méretek kérdése az ma már valahogy máshogy van. Sokkal kisebb méretben is meg lehet találni azt az üzleti setupot, amiből aztán meg lehet élni. Illetve hát mondjuk úgy, hogy ez a feladat, aki nem ebben gondolkodik, az ma Magyarországon biztos üzleti bukásra van ítélve.
Nézd, egyenlő könyvipar nem találta meg a saját vásárlóit, pedig az egy bevezetett termék.
Tehát a könyviparnál arra gyanakszom, hogy az van, hogy ott valóban szükség van egy ilyen öntisztulásra, nem? Nem gondoljátok, hogy a könyviparral főleg az a baj, hogy túl sok könyv jelenik meg?
Ez egészen biztos, hogy baj, de azért nekem van egy olyan érzésem, és ezt vagy magánbeszélgetés, vagy lehet, hogy a hármas könyvvel is, be is elmondtam már egyszer, hogy azért az a könyvipar, aki nekem nem tud könyvet eladni, az valamit tényleg rosszul csinál. Rohadt sokat költök könyvre.
De nem itthon?
Nem itthon, mert valahogy idegen nyelven hamarabb jelenik meg, vagy azt meg tudom venni e-ben, vagy azt kiszállítják házhoz, vagy ha elcseszem a rendelést, akkor hajlandók javítani. Vagy van egy csomó ilyesmi. Vagy
hát, olcsó. És egész biztos, hogy ezért aztán változik is ez a piac. Az is biztos, hogy most, ami látszik ebből, vagy ami a felszín fölött zajlik, az elég ciki. Igazán ott nem történik sok minden. De hogy például, csak az megakadt a fülembe, hogy azt mondod, hogy hamarabb jelenik meg idegen nyelven. Hát hiszen idegen nyelven írják, és van egy idő, amíg az idegen nyelvű tartalom eljut a magyar nyelvű változatig.
Igen, de ez nem 15 év, amivel le vagyunk maradva.
Így van, és másrészt pedig a filmeknél vagy a sorozatoknál ezt valahogy az élet megoldotta. Tehát pusztán amiatt, hogy van rá igény, és hogy ez az igény sürgető vagy követelő, ezért valahogy az történik, hogy a legkúrensebb amerikai sorozatok a megjelenés másnapján már rendelkeznek magyar felirattal. No persze nem a kereskedelmi tévékben, hanem a torrentékában.
De persze mondjuk egy 600 oldalas regény, meg egy 45 perces sorozat azért más nagyságrend.
Természetesen, de igazán csak arra akarok utalni, hogy úgy tűnik, hogy egy csomó terület van, ahol ma már ott tartunk, hogy az internet segedelmével kitermelődnek a megoldások a valós igényekre.
Amit tudod, mi volt így megoldva a valós igények mentén? A nem tudom, hanyadik Harry Potter. Ott egy héten belül volt magyar rajongói fordítás. Olyan volt, amilyen, de volt.
Pontosan.
És befotózott könyvlapok kint indult a történet, ami ahol néha benne volt még az újja is annak a csápa.
De ott azért volt meg egy héttel kiadás után a magyar fordítás, mert két héttel a kiadás előtt jött ki a befotózott változat.
Hát igen, de az még is három hét volt, és az a három hét az még mindig egy rövid idő.
Ó, azt annyira élveztem, hogy pont sikerült befejezni a kiadás napja előtt a könyvet végigolvasni, és még talán tudtam spoilerezni is.
És elmondtad mindenkinek, hogy kalózban jobb volt.
Igen, jó, még azért olvastam, hogy menő lett volna.
Voltak nem kalóz könyvek is, amik iszonyú gyorsan jelentek. Még például, amitől biztosan egy sikert lehet várni, az nagyon gyorsan meg tud jelenni. Tehát azért, hogyha a magyar könyvpiac összekapja magát, és tudom is én, meghal Michael Jackson, akkor a halála napjához képest két hét múlva már a boltok polcaim van az életét bemutató könyv. És volt egy jó pár ilyen, ami valóban nagyon gyorsan született, vagy jelent meg.
Igen, meg ideális esetben egy évre le tudják nyomni ezt a késést. Az angol meg a magyar piac között, ami normális. Tehát abban benne van egy rendes ütemű fordítás, egy rendes korrektúrakör betervezve, hogy megfelelő időszakban jelenjen meg, azzal még úgy együtt lehet élni.
Én normálisnak nem mondanám, mert az igény a mai globális világban, a angol tudó emberek világában az lenne az igény, hogy egyszerre jelenjen meg a magyar és az angol változat, vagy tényleg minimális késéssel.
Ahhoz egy világszintű terjesztés kell. Ken Follett-nek a könyveit mondjuk így jelenítették meg az utolsó kettőt. De azért annyira nagy piac vagy nem vagyunk, hogy ehhez nagyon erőlködjenek. Plusz a angolul irodalmat olvasók száma szerintem elenyészően kevés.
Mindez természetesen igaz, inkább csak általánosságban mondtam azt, hogy manapság, akkor megszoktuk azt, hogy amerikai sorozatokat a megjelenés napján töltünk le, és másnap már magyar felirattal is meg tudjuk azokat nézni. De ott az egy év az viccesen soknak hangzik. És ez egy valós igény, tehát a piacnak az a dolga, hogy ezt megoldja valahogy. Biztos vagyok benne, hogy meg lehet oldani. Most futottam bele egyébként, nem tudom, hogy ti találkoztatok-e ilyen jelenséggel. Nekem ez volt az első alkalom, hogy egy sorozat, ami most fut, tehát az évadot részenként hetente lehet letölteni, ahhoz öt magyar felirat is rendelkezésre állt, ebből az első kettő, az konkrétan Google Translate-tel készült.
Nem, ilyet nem, ez nagyon tróger.
Elképesztő tróger. Nagyon ciki volt, tehát így nagyon, nagyon nem értetted, hogy hova keveredtél, és így gyorsan ki kellett lépni a filmből, és keresni valami más megoldást, és aztán végül az angol felirat mellett lyukadtam ki egyébként.
Azokra az arcokra látok rá időnként meg Twitteren, akik komolyból fordítanak ilyen feliratokat. És tényleg az, amikor a Kozmoszhoz még kerítettek gyorsan egy fizikus, hogy valami mondat egészen jó legyen, az pedig a napjainkban tetten érhető hősiességnek az egyik megnyilvánulása azért.
És én nagyon bírom az efféle digitális hőstetteket, szerintem ezek vannak annyira fontosak, mint nem tudom, 100 évvel ezelőtt a melltartó égetés. Az talán nem 100 éve volt. Csak
az még mindig menő, azt hiszem. Jásper, megy még a melltartó égetés szerinted?
Tavaly nyáron láttam a Jezebel szerkesztőket felmenni a tetőre melltartót égetni.
És miért csináltak ők ilyet?
Azt hiszem, hogy azért, hogy megnézzék, hogy valóban annyira nem praktikus, mint gondolták. Kapásból nehéz volt meggyújtani.
És az elméletek tesztelése az is egy fontos dolog egyébként, de a tudományos módszer az egy jó dolog.
Valóban.
Több melltartót gyújtottak fel, vagy csak egyet?
Én egyet figyeltem, de lehet, hogy több volt.
Mert ez egy kísérlet, azért nem kísérlet, ezt tudjuk. Viszont két dolog is van. Az egyik, hogy bele fogok sziszegni az adásba egy sörrel.
Egészségedre kelt.
A másik pedig, hogy egy egészen, ha már a hőstetteknél vagy csodáknál járunk, akkor ezt, a következő linkemet ezt annyira ide lehet hozni, hogy jobban nem is kell. Egy egészen gyönyörű szép autót építettek, ami elektronos ráadásul.
Igen, és állítólag az elmúlt 4 évben titokban építették. $529,000 került, de nem ez az érdekes.
Picit talán vastag, igen.
Az ahogy kinéz, az tényleg szívbe markoló. Egyébként, ahogy kinéz, az egy régi amerikai autónak a másolata. Vagy mondjuk, hogy az ihlette Shelby Daytona volt, ami megihlette ezt a gépet. De tényleg egyszerűen gyönyörű, és egészen ijesztő adatokkal rendelkezik egyébként.
Igen, kedves hallgatók, jön a karácsony. Adományunk az 1800 elektromos autó.
500 lóerő, hogy is, ezt nem tudom, hogy lehet igazán jól lefordítani, az 1000 lá per font nyomaték.
Ezt a büdös életben nem fogjuk átváltani, de azért megpróbálom beírni.
Szóval nagyon nyomatékos. Nagyon nyomatékos. 0-ról 60 mérföldre, tehát kb. 0-ról 100 km per órára 3,4 másodperc alatt gyorsul. Egy ilyen igazi sebességautó, egy igazi sportkocsi, azzal a különbséggel, hogy egy elektromos motor van benne, meg egyébként egy olyan akkumulátor és töltőrendszer, hogy 30 perc alatt lehet feltölteni üzemkész állapotra, és hát egyébként az a hibája a történetnek, hogy azt hiszem 100 mérföldet lehet vele menni, tehát elég kevés.
Tehát összesen 20 percet megy egy használattal. Igen. Most csak mondtam egy számot, de...
Mint egy drón, csak sokkal menőbb.
Igen, meg nem is olyan nagyon gyors, tehát a végsebessége az viszonylag alacsony, ha én jól értem, akkor a 120 mérföld környékén van valahol, ami...
Tehát akkor nem tud egy órát menni összesen. Jó.
Igen.
És ráadásul a neve az olyan, mint hogyha a Lenovo-nak egy olcsó kopintása lenne.
Igen, a Lenovo kupé.
Sánchez Lenovo-nak hívják, ellenben 1350 Nm-t kidobta nekünk a Wolfram Alpha azt a nyomatékot. Azért ez a valószínűleg gyűri az aszfalt, amikor benyomják a gázt.
Igen, bár most így rákerestem, a Renovo például egy ingatlan közvetítő Kft.-nek a neve is itt Magyarországon, a Renovo.hu, az egy ilyen cucc, meg vannak biciklije is a Renovo Bikes-nek.
Igen, és valószínűleg találsz még majd olyan céget, ami sezlanyokat lát el új kárpittal.
És hát a Renovo.com az is valami, nem is tudom mi ez, egy olyan weboldal, amiről nem lehet megoldani első ránézésre, hogy ez itt nem tudom, mit árulnak, mit lehet ott venni.
Ők a RenovoMotors.com.
Na jól van, nem googlizok utánok tovább. Az tény, hogy ez egy gyönyörűségesen nagyon szép autó, elképesztően jól néz ki, és a cikk, ahol nagyon sok fényképet találunk róla, és ami majd nyilván az adásnaplóban szerepelni fog, együtt említi a Tesla Model S-sel, ami szintén nem néz ki rosszul, bár az inkább egy ilyen polgári szedán, míg ez a Renovo Coupé, ez meg egy easy vérig sportkocsi. De hogy a Tesla Model S-sel viszont készült egy csodálatos ilyen road movie a Verge szerkesztőivel, ami kb. Arról szólt, hogy nagyon jó vezetni, őrült menő a hatalmas érintő képernyő a középkonzolon, de egy nagyon izgi, hogy az ember el tud-e jutni vele A városba, B városba, és néha nagyon hamar lemerül.
Ha már autókról nyáladzunk, mert azért erre mást mondani nagyon nehéz, mesélem nektek a kedvenc csapatomat. A múltkor találtam, vagy Facebookon, vagy YouTube-on, mindegy is, a Mayhem Media nevű csapatot. Ők Japánban filmeznek, ennek megfelelően az egyik csávó, azt hiszem, hogy Új-Zélandi, a másik talán amerikai. És a japán versenyszcénáról készítenek fotókat, videókat, meg volt kettő nagyon izgalmas anyaguk. Az egyikben egy idősödő jakuzát faggattak az életére, meg a döntéseiről, és elmondta, hogy hát volt olyan, hogy egy problémát meg kellett oldani, és ez a probléma egy barátja volt. A másik videóban pedig egy másik idősödő jakuza mesél arról, hogy speciál neki a Pimpert Lamborghinik jelentik az életét, és ez a mostanában ülsz például azért leopárd mintás, mert az jól néz ki. És ilyen csodálatos őrült autók, és nagyon szép őrült emberek vannak mindegyik anyagukban.
Igen, valószínűleg egy ilyen Renault kupét is csak ezek az őrültek fognak vásárolni egyelőre, de hát azért azt már bebizonyítani látszik, nem is pont a Renault kupé, de úgy általában az elektromos autók szcénája, hogy ez a dolog, ez úgy meggyökeresedett, nem? Tehát ezt még pár éve is inkább csak úgy röhincseltünk rajta, amikor tettek egy ilyen elektromotort az autóba, elnevezték hibridnek, és akkor annak az elektromotornak az volt a dolga, hogy kicsit könnyebb legyen a benzinmotornak, és egy kicsit kevesebbet fogyasszon. És nagyon nehéz volt elképzelni, hogy 2 év kell hozzá, hogy valódi elektromos autók fussanak az utakon.
Hát most a következő nagy kérdés van egyébként, azt már tudjuk, hogy lehet elektromos autókat gyártani, akár viszonylag nagy szériában, mint a Tesla. A következő az, hogy meg lehet-e termelni Istennek azt a kilovattóráját, amit ezek meg fognak enni, hogyha sokan lesznek.
Tudod, csak napelemek kellenek hozzá.
Igen, egészség meg térerő.
Van valamilyen számítás. Egyszer láttam egy infografikát arról, hogy Afrikában mekkora területet kéne lefedni ahhoz, hogy megoldják a világ energia igényének problématikáját.
És hogyha fel akarod tölteni az autót, akkor elmész a Szaharába?
Nem. Hát hogyha tudják tárolni, tehát ha azt sikerülne megoldani, hogy tudjuk tárolni az elektromosságot, mint ahogy most nem igazán tudjuk.
Most már két problémánk van.
Igen, de hogyha ezt a problémát megoldanánk, akkor az, hogy hogyan állítsuk elő azt az elektromosságot, az egy viszonylag egyszerű problémának tűnik. Egy kisebb sivatagot elég lenne befedni napelemekkel, hogy az egész világ teljes energiaszükségletét fedezzük ezzel.
Ha, sokkal egyszerűbbet mondok, ha az energia megmaradás törvényét sikerül átírni, akkor az egy csomó problémát megoldanánk.
Disruptáljuk Newtont. Na de nem, de ez azért feltételez egy izgalmas világrendet. Amúgy mondjuk legalább izgalmas. Van benne egy science fiction regény, és ha már Afrikát szóba hoztuk, akkor így szintén csak link jelleggel bedobnám az Afro Cyberpunk nevű blogot, amit egy akrai, tehát gánai, viszont Amerikában végzett figura írek az első regényen dolgozik, és ez az afrikai tech, high-tech, csúcstech és irodalmi életet szemlézi. Afrikai nagyon izgalmas, és nem csak azért, mert hogyha lefednénk egy kisebb sivatagát, akkor meg lenne oldva a világ energia problémája, hanem mert ott, ahol éppen nem lőnek, ott nagyon történnek a dolgok. Az a periféria most, ami izgalmas.
Az is egy izgalmas periféria. Szerintem ugyanezt el lehetne mondani Indiáról, vagy Pakisztánról, vagy Vietnámról is, nem? Vagy esetleg Új-Zélandról. Ezt nem tudom persze. De én még visszakanyarodnék egy pillanatra az autókhoz, mert azt akartam megkérdezni tőletek, hogy ugye egyikötöknek sincsen autója.
Nincs. Nagyon, nagyon kevesen múlott, de nincs.
Most már van jogsim újra.
Na ez a másik, amit akartam kérdezni, de bizony jogosítványatok viszont van, tehát igazándiból vezethetnétek, azt tudom, hogy a kelt néha szokott is autót vezetni a családi kötelékben, igaz?
Igen.
Na és hogy ha vennétek autót, akkor miért vennétek? Egyrészt miért vennétek praktikusan, és másrészt miért vennétek, hogyha bármit lehetne?
Egy Citroen DS-t vennék.
Tényleg?
Aha.
Az a cápa?
Az a cápa.
Az a cápa, egy régi
szitu. Hollalá, a fantoma.
Az a fantom, az kocsi, igen.
Aha. És miért vennél egy olyat?
Mert nincsen szükségem autóra, de hogyha már veszek autóz, akkor egy érdekeset veszek.
És nem találnál olyan érdekeset, amit manapság gyártottak? És így nem esik szét az első kanyarban?
Nem.
Jó. Nem, ez nekem egy jó válasz, csak kíváncsi vagyok, hogy nektek mik a szempontjuk.
Versenyzők még ilyen nagyobb fajta Range Roverek, Citroen kacsa, bár annak nagyon, nagyon kicsi a motra. És
azért Dösevú volt ugye az ő beceneve, és iszonyú rossz volt vezetni. Én vezettem Dösevút. Annál rosszabb csak a VW Bogár.
Bogarat nem szeretnék.
Trabit vezettem, a halálfélemen volt 10-nél.
Én éltem sokat Trabanttal, én sok Trabanttal közlekedtem, volt sajátom is, és én meg imádom a Trabantot. Nem lehetett vele túl gyorsan menni. Tehát azt tudom például, hogy amikor én katona voltam, ami egy viszonylag régi időszaka a világnak, akkor a szüleim eljöttek meglátogatni engem Lentibe. És Lenti akkor, a 80-as évek vége felé, egy Trabanttal 6 óra alatt volt megközelíthető Magyarországon. És aztán mostanában valamiért elkényszerültem abba az irányba, és hogy oda keveredtem Lentibe, és kiderült, hogy a Budapest-Lenti távolságot a mai utakon, a mai autókkal olyan 2 óra megtenni. Tehát a harmad annyi idő. Apám inkább ez volt a baj.
Mai napig meséli azt, hogy, és apám nem egy félős ember alapvetően, hogy akkor egy picit aggódott, amikor anyám és a két testvére mellette aludt, akiket azzal bízott meg, hogy tartsák ébren. Erdélyből jöttek hazafelé, és Trabanttal a Királyhágón.
Hát igen. Jó, igen, sok ilyen trabantos történetet, de hogy még azt, igen, te nem válaszoltál kell, hogy te
nem
mit
válaszoltam. A logikus meg a keretemen belül levő az mondjuk a FG Astra, ami beleülsz, elmegy kiletve leszökni a városból, meg lehet pakolni 50 kilót cementel, stb. Uh-huh. Az unalmas autó. Amúgy azt akartam nyár elején venni, lebeszéltem magam a végén róla. Az álomautó, vagy az értelmetlen autó, az meg természetesen egyébként a KGST piac válasz a Porsche 911-re, a Skoda Rapid.
Mármint a régi Skoda Rapid, mert most megint van a Skodának egy Rapid.
Az új Skoda Rapid az egy teljesen érdektelen kocsi. Vagy a 130-es, vagy egyébként a 110-esnek a sportverziója annak a Rapidja. Egyikben sem lehet például beszélgetni, mikor működik, de izgalmas.
Érdekes, tehát te is, hogyha egy álomot, tehát ha bármit vehetnél, akkor egy régi vacakszart vennél. Jól értem, ami képvisel van.
Mi a helyes megoldás, Ferenc?
Én nem tudom, abszolút nem tudom, inkább kérdezem azt, hogy próbálom meg.
Akkor mi ez a csodálkozás?
Hát, hogy amikor nincs keret, vagy amikor a keret végtelen, akkor olyan nem, sok nem, minden közül lehet választani, és hogy hát de azt kérdeztem, hogy mi az álomod, hogy mit vennél, hogyha nem számítana semmi más, csak a saját vágyaid. És a saját vágyaid ezek szerint valahol a retróba mutatnak, vagy valami olyasfajta világba, ahol még nem tudom, ahol még tudtak. Érdekes. Nem tudom megfejteni, mert azt mondani, hogy abban a világban még tudtak jó autókat csinálni, ez a Skoda Rapid esetében egy szar autó volt.
Nagyon hoztam volt Skodánk azt, hogy tudjam, hogy mit tud elromlani Skodán, minden.
Hát igen. Tehát mondjuk egy mai nagyon olcsó Suzuki, az egy sokkal megbízhatóbb, biztonságosabb, gyorsabb, jobban vezethető autó, mint egy Skoda Rapid. Úgyhogy mégiscsak másfajta értéket kell képviselni, de értem, hogy valamilyen értéket képvisel, csak kíváncsi vagyok, hogy mi az.
Ez a játszós egyébként. Tehát, hogy nem az, ha semmi más nem számít, hanem hogyha játszós. Mert amúgy nekem a kocsi az nem arra kéne, hogy munkába járjak, mert felülök a BKV-re, a villamosra.
Mire kéne egy kocsi?
És bent vagyok 3-4 óra alatt. Innen tőlem városba bemerészkedni autóba, az hülyeség. Arra viszont, hogy szombat reggel azt mondod, hogy ugorjunk ki akárhová, este lábatáztatunk a Balatonon, arra viszont egy játszós autó is elég, sőt, hát. Tehát menjünk el csavarogni, odahová bicikli már egy picit talán elégtelen eszköz.
Uh-huh. Múltkor egy pár éve láttam, ez a legtökéletesebb kép a világon. Néztem, hogy oktogonnál megyek át a zebrán, és a pirosnál áll egy valami sötét színű Citroen DS, egy motorcsónakot húz maga után, és teljesen tökéletes módon a motorcsónaknak az a neve, hogy Fantomas. Ezen már vigyorgok, és ekkor pillantom meg, hogy az anyósülésen egy kék gumimaszkban egy Fantomas ül.
Ahogy kell. És tudod, hogy hol van az ő lakása? A Kopaszigáton már egy olyan épület, ami egy ekte fekete Fantomas ház.
Figyeltem, hogy Kopaszigát.
Értettem, oké. Okay.
Én pedig inkább hallgatok.
Viszont, jó, ha már itt járunk, akkor legyünk interaktívak és kedves hallgatók, ha még egyáltalán itt vagytok. Ezt a játékautós, logikus autós dolgot, ezt folytassuk már kommentekben, engem annyira érdekel a véleményetek.
Engem is, mert nekem az utolsó gondolatom lenne az, hogy egy 20 éves autót vásároljak, hogyha nem kötnének valami fajta szabályok ebben a kérdésben.
Igen, annál vannak még értelmesebb régebbi kocsik. Az 1001-es Volvo az nagyon szép vajon?
Például a legújabb, most a jövő héten bemutatandó XC90-es Volvo SUV is nagyon gyönyörűségesen csodaszép. Egész másod szép, mint egy Skoda Rapid, vagy mint egy Dösevó.
Egy ok miatt szeretnék egyébként új autót, amióta látom, hogy az ilyen kiadás előtt lévő autók, amikor utcán tesztelik, akkor egy ilyen dezel kamuflázsra vannak bevonva. Az gyönyörű. És így tehát azért, hogy ne lehessen pontosan kivenni, hogy is változott a 2013-as modellhez képest a 2014-es, ezért ilyen fekete-fehér össze-vissza vonalakkal próbálják összezavarni a tekintetet.
Kaspár Legyél autós újságíró, ők egyébként is az élet királyai. Akkora férfi nincsen még egy, vagy akkora nő, mint az autós újságíró.
Az a baj, hogy nem érdekelnek az autók.
Az egyébként fura.
Annyira rosszul hangzik, csodálatos az... Eleve az ember minden épített géppel maga előtt tiszteleg, ugye? Az autók pedig ráadásul még mennek is.
De a közlekedés, ott az út a fontos, nem az eszköz.
Budapest a két percünket hallották.
Nem, hát legyen három perc, az út a fontos, ebben igaza van a Gáspárnak, amennyiben közlekedésről van szó, de amennyiben egy ilyen társadalmi társasjátékról van szó, akkor ott viszont az öndefiníció és az önkifejezés, vagy egy valamiféle ilyen meghosszabbítása az énünknek. És az viszonylag kellemetlen, hogy ezt általában olyan autókkal tesszük, amik praktikusan megfelelnek a pillanatnyi anyagi státuszunknak, meg a lehetőségeinknek, nem pedig a lelkünknek. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hányan vennének Dacia Dustert, hogyha azt mondanánk nekik, hogy most mutasd meg a lelkedet autóvásárlás segítségével.
Bocsánat, hogy kinyomtam a telefonomat. És a Dacia Duster az például nagyon izgalmas autó. Egyrészt ismerek egy Dacia Duster rajongót, aki végül nem azt vett, hanem megtartott a régi kocsiját. Ugyanakkor meg, hogyha ezt a célszerűség spektrumot nézzük, akkor az egy bődületesen célszerű autó. Szép, ezért, magas, kilátsz
belőle. Ezért említettem, nem is rossz kocsi, egy tök jó választás.
Az jó kocsi, igen.
Általában az összes Dacia van nagyon-nagyon okos választás. Az autós újságírók közös kedvence a Dacia alapmodellje, ami a legjobb árértékarányú autó ma az egész piacon talán. De hogyha az önkifejezésről beszélünk, akkor azért lehet, hogy mégsem azt választanád, hanem annál egy vagy ilyenebb, vagy olyanabb, de mindenképpen egy valamilyenebb autót. És nem egy ilyen semmilyen, de nagyon hasznos valamit. És ebből a szempontból persze tökre értem a ti retro választásaitokat, csak 20 éve aktív autóhasználóként, meg azt is tudom, hogy egy ilyen öreg autóba beülni és elmenni vele 12 kilométernél távolabbra, az összességében nem jó élmény, és sok-sok-sok ilyen napi rutint akadályozó rosszaságot csinál.
Ja, az első válasz ezért volt egy mint az Astra, abban tudom, hogy be tudok ülni, úgyhogy levezetek 6 órát, kiszállok egy kávér, és megyek még 3-at.
Erről viszont az jut eszembe, hogy amikor az Accelero nevű egykori internetszolgáltató és tartalomszolgáltató Origo csináló cégnek a kommunikációs vezetője voltam, akkor volt egy pillanat a cég életében, amikor új kommunikációs vezetőt, pontosabban aztán PR vezetőt szerződtettünk, aki a Porsche Hungáriától jött át, egy csaj egyébként, és egy ilyen nagyon agilis lányka volt, aki már jó ideje a Volkswagenek és Audik újságbeli megjelenését intézte, tehát egy igazán menő világban élt, és amúgy még egy ilyen helyes lány is egyébként, és a megérkezése utáni napokban az ismerkedő beszélgetések egyike, vagy ismerkedő csacsogások egyike pillanatában kérdezte meg tőlem, hogy és te milyen autóval jársz? És én tulajdonképpen nagyon büszkén vallottam be, hogy én Ford Focus Combival járok, amit egyébként azért választottam még aglegényként, mert azt gondoltam, hogy ez milyen jó egy ilyen kicsit űrautóra emlékeztető valami, ami egyébként tökéletesen alkalmas arra, hogy belepakoljunk két gyerekbiciklit, vagy akár egy vadvízi csónakot, ha éppen arra van szükség. Ez egy milyen jó választás, és milyen jól leírja azt, hogy én milyen egy ilyen jó fejcsávó vagyok. És a csali rám nézett, hogy hát elég uncsi, miért nem valami rendessel? És akkor így megzökkentem, és aztán meg a feleségem meg azt mondta, hogy kifejezetten szerette bennem, hogy én ez alapján választottam autót, hogy majd egyszer, ha lesz családom, akkor az ott milyen jó jön. Mindezt csak arra mondom, hogy azért egy ilyen Astra G-vel az ember nagyon-nagyon nem tud önkifejezni.
Nem, lehet vele cserébe szántani a kertben.
Hát azt viszont minden további nélkül. Na de ennek pont az ellenkezője az, amiről beszéltünk, ez a Renault Coupé, amit autónak teljesen alkalmatlan, viszont a világ egyik legszebb dizájn termék.
Ez ebben a formában abszolút nem autó. Ha raksz bele egy igazi motort, akkor autó lesz, csak akkor elveszti a Renault-ságát, illetve akkor visszavedlik, mi is volt ez eredetileg?
Shelby Daytona.
Shelby Daytonává, igen, ami meg ismét csak autó.
És ami egyébként meg már megint más okból deci ki. Hát az is egy nagyon szép dolog, de valószínűleg akik azt hajtották, azokkal se szeretnél azonosulni, vagy azokkal se szeretnél közösséget vállalni feltétlenül.
Hú, azért ez még az akkora volt az autóversenyzésen, amikor időnként meghaltak pilóták, az még izgalmas.
Hú, ezt akkor megint csak egy váratlan fordulattal szeretném megemlíteni, hogy megnéztem a Rush című filmet, ami ugye Niki Lauda.
Ami egy nagyon jó film.
És fú, nem jut eszembe az angol vetélytársának a neve, de kínos, de majd kisegítetek.
Hunt, nem?
Ja, igen, James Hunt-nak a vetélkedéséről szólt, és igen, meg arról, hogy hát abban az időben, ez ugye a 80-as évek, akkor még elég rendszeresen haltak meg a Form 1 pilóták, és úgy belegondoltam, hogy legutóbb Massának a balesete volt a legdurvább baleset, talán 4 évvel ezelőtt.
Régen, amikor a férfiak még férfiak voltak, és meg tudtak halni egy nemes cél érdekében, ember és gép csatájában valami, nem tudom.
Igen, na látod, nekem erről pont az jutott eszem, hogy de kurva jó, hogy mostanában meg ez így nincsen, hanem hogy ez a verseny úgy verseny, hogy ez nem merül fel, hogy ott meg kell halni azért, hogy menő lehessen.
Kell, csak benne van.
Tehát, hogy, ott hogy azért eléggé benne volt.
Ott nagyon, persze. De most meg azért a Form 1-ről az első hír, ami eszembe jut, hogy Eccleston kifizetett egy pofátlanul nagy összeget, hogy peren kívül felmentsék a vesztegetés vágya alól. És amikor egy sportol, ez az első dolog, ami eszembe jutott, valami gond van.
Hát, de neked újságíróként ez jut eszedbe először, de szerintem a többieknek inkább az, hogy lehet-e még csapatutasítás a Mercedesen belül, és hogy Hamilton hogyan csörtézik azzal a fincsával, akinek most megint csak nem teszem be a nevet, tehát a csapattársával. Szóval, hogy más, megváltozott ez a sport, és már nem része a férfiasan meghalunk a lángoló autóban, amivel kibaszódtunk a útszélére, hanem helyette az ilyen taktika, meg szóval az egész sokkal agyasabb lett, és sokkal kevésbé lett valamiféle kockázatvállalásról szóló dolog. De ehhez képest meglepő módon a mai Forma 1 pilóták pontosan ugyanolyan menő pasiknak számítanak, mint azokban az időkben mondjuk James Hunt számított.
Hát azért, amióta már a rock'n'roll sztárok is megöregednek, nem az igazi. Na mindegy.
Nem mindegy. Jó, igen, ezt...
Nem jó, hogyha dolgoknak nincs a tétje. Még ha nem is speciális az élet kell, hogy legyen a tét, mert azért érzem én is, hogy egy kicsit talán elcsúsztam.
Igen, én is azt akarom mondani, hogy az nem jó, hogyha valaminek az élet a tétje. Az egyszerűen szerintem túl sok mindig.
No de, van-e még hírunk nekünk? Azt hiszem, semmiről nem beszéltünk még.
Vannak még híreink, és tök jó, hogy végül is akkor itt van egy ilyen nagy vastag dolog, amit most ünnepélyesen kihúzhatok.
Addig elmondom a tengerölt járós hírt, mert engem ez halálosan felbaszott úgy emberileg, mint szakmailag.
Na, mesélj.
A egyik kínai labban kijött egy hír, amit lehozott a teljes sajtó, amely azt mondja, hogy a kínaiak olyan tengerölt járót fognak építeni, ami a csendes óceánok 2 óra alatt kell át. Aztán mindenki pontosította ezt a hírt, hogy a kínaiaknak vannak olyan ötleteik, hogy ezt tengeralattjárót le lehetne gyártani esetleg majd egyszer, és nagyon gondolkodnak egy kockáslap felett azon, hogy hogyan kell egészen pontosan. Majd pontosították azzal, hogy igen, ez a nagy sebesség elérhető egy olyan elvnek a használatával, amit a torpedók már ma használnak, ez az, hogy egy légbuborék képződik a cuccos előtt, az töri az utat, és emiatt a súrlódás az kisebb. Viszont ahhoz, hogy ezt használjuk tengeralattjáróknál, ahhoz a tengeralattjárót nagyon nagy sebességgel kell kilőni, mint egy torpedót, és speciál kormányozni nem lehet. És mire az összes pontosítás kijött, addigra kiderült, hogy a kínaiaknak volt egy ötletük, amit mindenki beszopott elsőre.
Hát ez a mai sajtó működésének egy tökéletes példája. Ugyanezen a héten volt egy másik hír is, ami először arról szólt, hogy a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal egy csomó ásványvizet visszavont, ami fekália fertőzés miatt voltak alkalmatlanok az emberi fogyasztásra. Aztán kiderült, hogy nem, hát nitritesek voltak, ami egyébként lehet például fekália fertőzéstől is, és egyébként olyan mértékben voltak fertőzöttek, hogy ez az emberi egészségre egyáltalán nem ártalmas, tehát hogy nitriteket találtak, ami akár attól is lehetne, hogy a talajvízből átszivárgó vízben található fekáliának egy nyomeleme megjelenik abban a vízben, tehát hogy nem volt valójában a hír olyan nagy hír. De hogy miután ezt így leírták, még mindig több helyen láttam megjelenni azt, hogy a fekália fertőzött ásványvizek immár eltűntek a boltok polcairól.
Hát van az a mondás, hogy a szar van a palacsintában. Hát lásd mellékelt ábránkat.
Igen, nem volt benne szar. Ez van.
És palacsinta sem.
Na jó, és akkor a szuperszónikus kínai tengeralattjáró is csak egy humbug. Pontosabban egy ötlet, hát ezt viszont szomorúan hallom, mert egyébként ez nagyon menő lenne, egy nagyon... Aha, de mondjuk nagyon vicces is lenne egy hangsebességgel a víz alatt közlekedő eszköz, ami nem tudná kikerülni a bálnákat, meg a többi halakat, ugye?
A bálnák nem nevetnének annyira hangosan, bár most sem jellemző rájuk egyébként ez.
Azt gondolom, hogy egy hangsebességgel közlekedő eszköz a víz alatt, az borzasztó nagy hangzavart keltene, nem?
Tehát, hogy igen, olyan... de nehezen tudsz utána lőni, hogyha torpedó sebességgel menekül, tehát szinte mindegy is, hogy a szonár mit szól.
Nem, a szonárért nem aggódnék, a halakat annál inkább gondolnám, hogy zavarná egy kicsit, hogy valami iszonyú hangos és nagyon ilyen csúnya hullámokat keltő készülék vágát az életterükön.
Azt viszont, ha nem is tudom, melyik delfinfaj történetében tudjuk, hogy a kínaiakat a halak nem nagyon zavarják. Ha lehet odaépíteni például dúzasztógátat.
Hát mi zavarja a kínaiakat? Tudunk olyat
mondani? Aztán Amerika.
Meg ha nem befögünk egy jó étkezés után. Jó, ebben meg tudunk nekik felállni. Amerika ügyében kevésbé.
Igen, illetve van még egy székem is most, ami nem kínai, viszont ezt sem tudom hová tenni. Ez a csúcs technológia, aminek nem látom még teljesen az értelmét, bár valahol mélyen csak van, és ezzel ezt a robotomat én most be fogom zárni azért. Ez a szék nélküli szék, ami a lábadra szíjazott több ponton egy ilyen exoskeletont, és időnként meg lehet nyomni a gombot, és akkor abban a guguló pózban, hogy te éppen van, vagy ez megmerevedik, és akkor rá tudsz tehénkedni erre a cuccosra, és nem fáradsz annyira munka közben, mint ahogy fáradnál egyébként, hogy nem lenne a lábadon ez a...
Ez a szerelőszék, ez teljesen értelmes.
Ezt én is értelmesnek látom, abszolút. Kicsit nehéz elhinni. Az ábrák alapján ez ugyanis nem egy csúcstechnika, hanem egy teljesen hétköznapi. Tehát két darab vas, egy pánttal összekötve, és a két vas között egy ilyen hidró... Hogy mondják ezt? Szóval, tehát egy ilyen...
De van egy hidraulikus tompítóegység, amit valamivel meg kell tápolni, és ebben 100 kilót tud lábanként majd megfogni 8 órán keresztül.
Igen. Szóval, hogy ez inkább az ötlet benne az erős, nem a technika. Legalábbis így első látszatra úgy tűnik, de az nagyon, nekem is nagyon bejött.
Ez a működni fog-e, meg amennyire kényelmes? Mert például azon a fotón, amit kiadtak erről a cuccról, ott a figurának a lábai valami ihetetlen kényelmetlen pózban vannak rögzítve. Hogy az ülő pozíció az egy nagyon korlátos dolog, és kevés szögben működik ezen kényelmesen. Akinek mondjuk a forgószékének már tört ki a lába, azt tudja, hogy úgy például rossz ülni.
Igen.
És itt pont egy ilyenbe guggol.
Hát én azt gondolom, hogy nem fog működni, és nem lesz kényelmes, de ez nem is arra szolgál, hanem kijelöljön egy irányt. Vagy hogy gondolkodásra serkentsen más mérnököket, akik ugyanezt megtalálják kényelmesben is.
Maga az irány, az exoskeletonos díj egyébként izgalmas, és tényleg az idén kutatásban szembe jött már, science fictionben szembe jött már, másik science fictionben szembe jött. Valamit ezzel, mit elkezdenénk kezdeni, ami azért is izgi, mert egy 50 éves ötlet legalább.
Igen, és most értünk el oda, hogy megvalósíthatóvá váljon. Igen, egy olyan világban élünk, ahol 50 éves ötletek elérnek odáig, hogy megvalósíthatóak legyenek. Azt nem tudom, hogy 10 évvel ezelőtt is egy olyan világban éltünk-e.
Vissza kéne nézni. Azt szinte biztos tudom mondani, hogy az internetet abban a formában, ahogy használjuk meg, ahogy az létrejött, azt nem igazán jelezték előre. Globális, furcsa kommunikációs hálózatokat igen, arról voltak sci-fi sztorik, hogy az Enzibelön beszélgetnek emberek, de azért az nem az volt.
Hát akkor lényegében azért megtalálták, mert úgy kellett egy kicsit várni, de azért végül az internet csak elért odáig, hogy ne egy ilyen információ vagy tudástár legyen, hanem egy veled mizu, és azt olvastad-e típusú Facebook newsfeed.
A plekkelás egy rohadt erős drive, azt nem lehet kikapcsolni.
A legerősebb drive-ok egyike. Igen, a plecska az szerintem is egy ilyen időszakteremtő fogalom. Tehát, hogy erről még sokat fogunk beszélni az elkövetkezendő 5 évben a plecskáról, mint a legfontosabb mozgatórugójáról az internetnek.
Ami azért jó, hogy ebből a megközelítésből nézzük, mert van ilyen futónövény is.
A plecska?
Plecska, igen.
Igen, valóban.
Egyik azoknak kevés növények, amiket nem tudok megölni.
Ha ha.
Több négyzetméteri plegykán van már. Nagyon jól érzi magát.
Ki tehet a Vega sajtról?
Én voltam. Balázsnak köszönjük, a távoli Japánban, köszi Balázs, a Twitteren láttam. A következő van, kedves hallgatók. Egyrészt az állatoknak nem jó, hogyha mi fejjük őket, legalábbis ezt mondják a hardcore vegánok, és úgy általában nem értenek azzal egyet, hogy mi állatokat élelmiszertermelésre használunk, mert ez geci dolog. És ezért azt mondják, hogy de meg lehet ezt az egész sajt dolgot úgy csinálni, mert a sajt az mégiscsak jó. Aki nem így gondolja, az hagyja el a szobát. Hogy legyen sajt is, és a szegény tehenet se feljék meg, és erre most Indiegogón kértek 15 ezer dollárt, kaptak egyelőre 32.365 darab dollárt, és még van 3 napjuk, és az egyszerű élesztő baktériumokat akarják megtalálni arra, hogy sajtot csináljanak.
Tej nélkül?
Tej nélkül, mert hogy a sajthoz alapvetően nem tej kell, hanem
élesztő baktérium.
Hanem kazein nevű dolog, ami aztán majd valahogyan laktózat fog termelni. Ez az a biológiai része, amit én már nem értek. Uh-huh. És a lényeg, hogy a végén sajt.
Nem szeretem ezt az ötletet valamiért, de nem tudom hosszan védeni azt, hogy miért nem. A vegánokat sem szeretem, azt hiszem, igazán.
Én sem, ugyanakkor az a gondolat, hogy nem tudunk a világ összes emberének sajtot előállító tehenet biztosítani, azzal meg tudok barátkozni, ez valóban így van.
Na de kazeint, azt tudunk?
Az élesztő egy kicsit kevésbé igényes, mint egy tehén.
De az állat.
Az élesztő?
Vagy hát nem növényi?
Növényi, nem.
A növény ez nem állat.
Biológiával foglalkozó cégnél, úgyhogy ez neked kell értened.
Én buta vagyok ezekhez. Kijátszom a bölcsészkártyát mindjárt.
Jó, szerintem az élesztő.
És a génmódosítás az gonosz.
Nem, a génmódosítás az is, amikor beoltjuk a fát, csak az lassan.
És a pandákat is meg kell védeni, úgyhogy aláírást gyűjtök.
Az, amely meg ki kellett volna halni. Na mindegy, ezt halkan mondtam, mert ezzel tudom, hogy embereket fogok elveszíteni, bocsul is.
Mert miért kellett volna a pandáknak kihalni?
Mert egy dolgot hajlandók megenni, és lusták dugni.
Hát akkor...
Most volt hír, ez a nap híre volt, hogy valamelyik állatkertben egy panda terhesnek tette magát, hogy itt több kaját kapjon.
Hát akkor viszont eszük az van.
Tehát élelvesek azért.
Igen, az intelligencia az egy fontos dolog egyébként, úgy a pandában, mint az emberekben, és nagyon szeretjük.
Szerintem tökéletes búcsúzási pillanat magát terhesnek tetető pandákra gondolni, és a nagy lakomájukra.
Igen, szervusztok, kedves hallgatók, jó étvágyat, pandák!
Sziasztok, pandák!
Sziasztok, pandák!